testvérek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 334-es számú énekében. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként az 5-ös számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 52. oldalán található.
Az Úr kegyelme betölti a földet, ígéjével alkotta a mennyet. Újongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése.
Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak hűséges éltetőnknek, dicséret, dicsőség legyen magasztalás most és mindenkoron, örök hálaadás.
Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint. Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Előtted állok, drága Jézusom, reád szorult én kétséges sorsom. Én Uram, királyom és bírám, légy szószólom bűnösnek, tekints rám.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megaláztatásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a húsvét ünnepe utáni második vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk János evangéliumak 10. fejezetéből a 11. verstől a 16. versig a következőképpen. Isten igét olvasom János evangéliumából a 10. fejezet 11. versétől. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk Istent, magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak el a testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 338-as számú éneket énekeljük.
csak élhet, nagy buzgom a te néped. Míg szemtől szemben éneklünk a mennyben, mind nagy
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Péter apostolnak az első levelében, a második fejezet 20. versének második felétől a 25. versig a következőképpen. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ki az, aki akar szenvedni? Ugye ez olyan kérdés, ami eleve furcsa. Hát nem látom a kezeket, hogy nagyon akkor én szeretnék szenvedni. Főleg, hát senki nem akar. Ebben a mai világban, főleg, amikor az ember azt keresi, hogy mi az, ami kényelmes. Hogy tudná elkerülni akár még a, nem is csak a szenvedést, hanem a munkát is esetleg, de hogy valaki azt mondja, hogy na, ő szenvedni szeretne, hát ez idegen gondolat. Meg persze idegen az embertől, hiszen ez természetes, hogy ki akarna szenvedni? Miért akarnánk szenvedni? Ez az, amitől talán a leginkább irtózik az ember. Még lehet, hogy jobban, mint a haláltól. És sokszor mondják azt, hogy meghalok, csak nem is bánnám, csak ne szenvedjek majd, vagy csak ne szenvedjen a hozzátartozónk. És emlékszem, hogy egy idős lelkész testvér, a Pintér Karcsi bácsi, aki ismeri, Deák téren volt ő lelkész, meg a bibliai iskolába tanított bennünket, ő volt úgy, hogy kérte az urat, hogy uram, hogyha jónak látod, akkor hadd ne kelljen szenvednem, mert én úgy látom, hogy én nem tudok jól szenvedni, tehát nem tudom azt úgy hordozni, mikor már nagyon beteg volt. És akkor másik lelkész testvér, fiatal lelkész testvér, aki látogatta őt, a Grendorf Péter mesélte aztán, hogy hát viszonylag sokat szenvedett Karcsi bácsi a halála előtt. És akkor egyszer, mikor látogatta, akkor mondta neki, hogy hát most tanít az Úr. Most tanít az Úr. Hát van ilyen, amikor az ember még kéri is az Urat, hogy Uram, ez hadd ne, és Isten valamiért megengedi. És félelmetes ez, hogy ott van a szenvedés, és ilyen helyzetben is érhet bennünket, és sokan ezért oda jutnak, a szenvedéseket látva, azt mondják, hogy hát ha ez van, ha ilyenek vannak, ha ilyenek megtörténnek velem, vagy a szerettemmel, vagy az emberekkel, akkor van Isten? Hát akkor nincs is Isten, ugye sokan ezt mondják, hogy nincs Isten, mert ha lenne Isten, akkor nem történnének meg ilyen dolgok ebben a világban. És félelmetes ez a helyzet, amikor valaki ide jut, mert pont abban a helyzetben, amikor a legnagyobb szüksége lenne Istenre, akibe kapaszkodhatna, akkor tagadja meg még a létét is, és marad végtelen egyedül az ember. Fájdalmak a szenvedés közepette. amikor a legnagyobb szüksége lenne az Úrra, amikor a legnagyobb szüksége lenne az ő szeretetére. És testvérek, attól, hogy van szenvedés ebben a világban, ez nem azt jelenti, hogy akkor nincs Isten. Mert nem értjük sokszor, hogy miért van szenvedés, hogy miért vannak ezek a dolgok. De azért Isten sok mindent elmond a Bibliában erről is. És utat mutat nekünk ezen a téren. És azt is megtudhatjuk a Bibliából, hogy nem mindig volt szenvedés. Volt olyan, amikor nem volt fájdalom, amikor nem volt sírás. Amikor nem volt semmi rossz, semmi baj. Sőt, Isten így találta ki ezt a világot. Így alkotta meg ezt a világot. És mikortól jött ez be? A Bibliában olvassuk rögtön ott az elején, a harmadik fejezetben, Mózes első könyvében, hogy amikor az ember azt tette, amire Isten azt mondta, hogy azt ne tegye. Azt az egyetlen dolgot, bármi más tehet, csak azt az egyet ne tegye. Amikor azt megtette, amikor elfordult az Istentől, akkor hátat fordított neki, onnantól kezdve jön be a szenvedés. Utána olvashatjuk, hogy az asszony fájdalommal szüli a gyermekét, utána olvashatjuk azt, hogy fáradtságos a munka, hogy tövisset, bogáncsot hajt, meg mindenféle nehézség adódik az ember életében. És onnantól kezdve jön a halál, és minden következménye annak, hogy az élő Istentől elszakadtunk. Tehát a bűn következménye, az Istentől való elszakadás következménye a szenvedés, és mondhatjuk azt, hogy mi emberek hoztuk ezt magunkra. Eredetileg nem volt ott az embernek az életében. És persze ezt a magunk életére nem tudjuk mind ilyen egyértelműen levezetni. Azt tudjuk, hogy az ember, úgy összességében az emberiség vonta magára a szenvedést, de amikor valami miatt szenvedünk, vagy valakit látunk, hogy szenved, akkor nagy kísértés, hogy rögtön megmondjuk, hogy na az miért van, meg levezessük, de sokszor ezt nem tudjuk ilyen egyenesen levezetni. Nem tudjuk ezt ilyen egyértelműen megmondani, na te azért szenvedsz, mert. Sokszor kegyetlen szeretetlenség ezt így odavágni valakinek, aki benne van egy ilyen helyzetben. Mert sokszor nem látjuk az okokat, a hátteret. Van, amikor tényleg egyértelmű magunk életében is, lehet, hogy a másik életében is, de sokszor ez nem annyira egyértelmű. Nem tudjuk ezt úgy nyilvánvalóan levezetni. És sokszor a magunk bűne miatt szenvedünk, és van úgy, hogy azért szenvedünk, mert ebbe a világban élünk, ami Istentől elszakadt világ, és sokszor a másik embernek a bűne miatt szenvedünk. És nem mindegy, hogy mi miatt szenvedünk. Péter apostol ebben a levélben ezt adja elénk, hogy nem mindegy, hogy a magunk bűne, butasága miatt szenvedünk, vagy esetleg másoknak a bűne miatt. És az a Péter írja ezt a levelet, aki sok mindent megtapasztalt az Úrral, és sok mindenben formálta őt Isten, aki amikor azzal szembesült, hogy Jézus arról beszél, hogy ő szenvedni fog, meg fog halni, akkor ő kikelt magából, olvashatjuk Máté Evangélium a 16. fejezetében, hogy ettől fogva kezdte Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ugye, amikor Jézus beszél arról, hogy szenvednie kell, akkor Péter leszígy, azt mondja, hogy szó se lehet ilyenről. Mit gondolsz te? És azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, hogy emberek szerint gondolkodsz, te csak azt látod, hogy hát, hogy szenvednék. De nem látja azt Péter, hogy Jézus ezért jött, hogy szenvedjen és meghaljon értünk. Na de aztán ugyanez a Péter, amikor ott volt a főpap udvarában, távolról követve Jézust, és ott volt az a helyzet, hogy esetleg, mivel fölismerték, Ezért lehet, hogy őt is berángatják, lehet, hogy őt is bántani fogják, lehet, hogy őt is megkínozzák, akkor még azt is letagadta, hogy ismeri Jézust. Még esküdözött is, hogy azt se tudja, hogy ki ő. De aztán ugyanez a Péter, amikor Isten szent lelke által erőt kapott, akkor bátran ki tudott állni emberek elé. Több ezer ember elé, és mert bizonyságot tenni Jézusról. És amikor pedig a vezetők, a vallási vezetők behívatták őt és a tanítványokat, hogy ne merészeljenek Jézusról beszélni, hagyják ezt abba, akkor ők nem tették ezt meg. Hiába megverték, megfenyegették őket, azt olvashatjuk, hogy örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban, és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Tehát nem kereste Péter ezek után se a szenvedést, viszont nem is menekült előle. Amikor azzal járt a Jézusról való bizonyságtétel, hogy megverik, hát akkor vállalta, és még tudott is örülni, és nem annak örült persze, hogy megverték, meg szenvedett. Önmagában ez butaság, hogyha az ember csak a szenvedést keresi meg, akkor annak örül. Viszont annak örült, hogy Jézusért szenved, hogy méltónak bizonyult erre. Hogy neki engedelmeskedve érte őt ez a gyalázat. És aztán tudhatjuk azt is, hogy Péter kész volt aztán Jézusért meg is halni. Bibliában nem olvashatjuk, de a későbbi leírásokból tudhatjuk azt, hogy őt is keresztre feszítették, csak fordítva feszítették őt keresztre. Tehát sokat szenvedett az idős Péter apostol is halála előtt. De Jézusért szenvedett, és Jézusért vállalta ezt. Kész volt ezt vállalni. És ott van a kérdés, hogy miért? Hát nem is, hogy miért, hanem kiért. Jézusért. És ő az, akire irányítja most is ebben a levél részletben a figyelmünket. És érdemes megnézni egyébként, hogy milyen környezetben írja ezt. Itt Péter apostol az első levelében, a második fejezetben, a 13. verstől az engedelmességre hívja a hívő embereket, akik egyébként üldöztetést éltek át különféle helyeken, különféle gyülekezetekben, és nekik szánja Péter ezt a levelet bátorításul, és itt az engedelmességre hívja őket. 13. verstől így olvashatjuk, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Tehát ezt a szabad embereknek írja, akik szabadok voltak, bár fölöttük voltak vezetők, voltak királyok, és azt mondja, hogy úgy szolgáljatok ezeknek az embereknek, mint Isten szolgái. Bár szabadok vagytok, nem rabszolgák vagytok, de mint Isten szolgái, úgy végezzétek azt, ami rátok van bízva. És itt nem győzi hangsúlyozni, hogy ezzel el tudjátok hallgattatni azokat, akik vádolnak titeket mindenféle dolgokkal. Mert ha azt látják, hogy ti rendezetten, engedelmesen élitek az életeteken, akkor el kell, hogy gondolkodjanak, hogy na, itt valami van, valahogy ez máshogy működik a dolog. Mert sokan úgy gondolkodnak ma is a keresztényekről, hogy hát a kereszténység az micsoda ostobaság, ilyennel foglalkoznak emberek, hát ha valaki keresztény, akkor az alkalmatlan, egy csomó mindenre, nem tud normálisan gondolkodni se. Tehát van sok ember, aki így gondolkodik, hogy alapból kizárna keresztényeket bizonyos területekről, de persze minket azért nem ér nyilvánvaló üldözés a hitünk miatt. Ilyen gúnyok, vagy ilyen megvetések. De hogyha azt látják, hogy ezek az emberek valahogy máshogy csinálják a dolgaikat, meg úgy szeretik egymást, meg felém is szeretettel van, pedig én annyira nem vagyok felé, akkor ez úgy elkezdi elgondolkodtatni őket, hogy mi van e mögött, miért csinálják ezt? Hogy van ez? És a vezetőkhöz való viszonyban is ezt mondja, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért. És aztán a szolgákhoz fordul, és azt mondja a 18. verstől, hogy ti szolgák, pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. És itt jön az az ige, amit az imént felolvastam, alapigeként, hogy ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, ez kedves az Isten szemében. Tehát itt meg a szolgákat szólítja meg Péter apostol, és minthogyha azt mondaná nekik, hogy ti lélekben szabadok vagytok. Igaz, hogy van valaki, aki uralkodik felettetek. Ugye hát rabszolgaság ideje volt, bizonyos embereket, rabszolgákat úgy kezeltek, mintha a tulajdonuk lenne, vagy a tárgyuk lenne, vagy az állatuk lenne. És ebben a helyzetben adja ezt a tanácsot, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek. És ne csak a jóknak, mert esetleg olyan is lehetett, hogy keresztjén rabszolgatartó volt. Ma már ugye ez furcsa, hogy lehetett ilyen, hogy keresztjén rabszolgatartó. Tehát ez egy más társadalmi rendszer volt akkor még. És akkor bizonyára a keresztény rabszolgatartó akkor úgy viszonyult a rabszolgája, az normálisabban viszonyult, de ahol meg kegyetlenkedett vele, azt mondja, hogy akkor is engedelmeskedjetek. De hogyan? Istenre néző lelki ismerettel. Tehát ne azt a kegyetlen rabszolgatartót nézd, hanem a lelki ismeretedben a te uradra figyelj. Szabad vagy erre, hogy fölé emelkedj azok fölé, amik ott körülvesznek téged, és úgy végezd azt, amit parancsolnak. És hát persze mi nem vagyunk rabszolgák. De aztán azt is tapasztaljuk, hogy olyan teljesen szabadok se vagyunk, mert nekünk is vannak vezetőink, mi is különféle rendszerek alá be vagyunk utalva, tehát mindaz, amit elhangzik, úgy kicsit más társadalmi helyzetbe, de ugyanúgy vonatkozik ránk. És a lényeg az, hogy az Istenre néző lelkiismerettel, az Úrra nézve végezzük a mi dolgunkat. Legyünk a helyünkön, és engedelmeskedjünk. Akkor is, hogyha az a vezető, vagy az a főnök, az nem szimpatikus, vagy nem úgy viszonyul hozzám, akkor is. Ne azt nézd, az Urat nézd, és legyek a helyemen. És hogyha bűnt követek el, nem jól teszem a dolgomat, mondja itt Péter apostol a szolgáknak, hogyha milyen dicsőség az, ha kitartan tűritek a hibátok miatt a verést. Ne lepődjetek meg, hogy van következménye a bűnnek. De mennyivel jobb az, hogyha jót igyekeztek tenni, és hát esetleg amiatt kaptok támadást. Tehát az arra hív, hogy ne abban merüljön ki az én életem, meg az én kitartásom, hogy kitartóan tűröm a saját bűneimnek a következményét. Hanem azt mondja, hogy a kitartó voltom az a jó cselekvésében mutatkozzon meg. Aztán, ha az ember igyekszik jót tenni, akkor persze várja azt, hogy legyen valami elismerés. Na mi van, hogyha nem az elismerés jön, nem a jutalom jön, hanem jön a bántás, jön a szenvedés emiatt, és azt mondja, hogy viseld el, ezt viseld el. Kitartóan. És azt mondja Péter, hogy hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Tehát erre hivattatok el, mondja Péter apostol. És nem azt mondja, hogy a szenvedésre hivattunk el önmagába, hogy hát arra vagyunk, hogy szenvedjünk, hanem arra, hogy a jót cselekedve hordozzuk el akár a szenvedést is, ha abból az következik. És azt mondja, hogy a hívő élethez hozzátartozik a szenvedés, ahogyan Jézus is szenvedett, a messiás, a Krisztus. És ez botrány volt egyébként a zsidók szemében, hogy a messiás, a szabadító, a Krisztus, hogy ő szenvedne. Ott volt az írásokban egyébként, hát ha a 22. Zsoltárt olvasta valaki nyitott füllel, nyitott szívvel, vagy az Ézsaiás 53-at, ami most a passió alatt többször előjöttek ezek az igék, a nagy héten, húsvét időszakában. Hát ezek mind arról beszélnek, hogy a Krisztus, a messiás, a szabadító szenvedni fog. De sokan ezt nem akarták elfogadni, hát hogy szenvedne már? Hát ő azért jön, hogy megszabadítson bennünket, pont a szenvedéstől, meg ezektől, hogy ő szenvedne. Hát ugye Péter is emiatt szitta meg Jézust, hogy Isten mentsen, nem lehetséges. Olyan nincs. És itt már megértve mindezt, hogy hát hogy ne lenne, Jézus ezért jött, Ézsaiás 53-at idézi. 4. verstől ott így olvashatjuk, hogy pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. És mindig, amikor ezeket a szavakat olvassuk, hát mintha kereszt lenne előttünk. Ézsaiás több száz évvel Jézus előtt elénk rajzolja a prófétai látásban azt, amit Isten elkészített az ő szabadítását. És tudhatjuk, hogy ez Jézusban beteljesedett. És mondja, hogy hiszen erre hivattatok el, mert Krisztus is szenvedett, értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. És ez persze nem csak azt jelenti, hogy jó, Jézus is szenvedett, hát akkor megpróbálom én is leutánozni, hogy én is úgy szenvedek, megtanulom valahogy tőle. Megnézem, hogy akkor ő mit csinál. Mert nem tudom csak úgy leutánozni. Mert amikor itt leírja Péter, hogy hát hogyan élte ezt meg Jézus, hogy hogyan adta elénk ezt a példát, akkor azt mondja, hogy ő nem tett bűnt. Álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát azzal kezdődik, nem tett bűnt. Hát mi teszünk bűnt. Rengeteg olyan tettünk van, amire azt mondjuk, hogy bárcsak ne tettük volna, bárcsak azt ki lehetne radírozni, bárcsak meg nem történté tudnánk alakítani. Aztán úgy folytatja, hogy álnokság sem hagyta el a száját. Hát a mi szánkat hányszor elhagyta már olyan dolog, amivel bántottuk a másikat. Lehet, hogy direkt. Álnok dolgok, olyanok, amik ártanak a másik embernek. Hány olyan szavunk van, amit ha tehetnénk, vissza szippantanánk, hogy bár ne hangzott volna el soha. És azt mondja, hogy nem viszonozta a gyalázást. Hát meg tudjuk ezt tenni? Mikor valaki úgy nekünk áll, belénk áll, elkezd gyalázni. Hát ha igaza van, még akkor se tudjuk ezt megtenni, nem? Tudjuk, hogy igaza van. Mert olyan miatt háborodik fel, olyanokat mond, ami ott van. És akkor mégis visszavágunk, meg akkor elkezdünk mi is valamit, vagy ugyanazt megpróbáljuk felé fordítani. Hát ha csak ebbe az elmúlt időszakba belegondolunk, hogy mennyi ilyen történt a választási időszaknál. Gyalázás, gyalázkodás egyik oldalról, másik oldalról, politikai téren, meg aztán személyes téren, családokon belül, barátságokon belül, gyalázás, visszagyalázás. És azokkal szemben is, akiket szeretünk, megjátsszuk ezt. Főleg, ha úgy érezzük, hogy igazunk van, és igaztalanul bánt a másik. Másiknak nincs igaza. És itt meg azt olvassuk, hogy rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát Istenre.
És de jó lenne, hogyha mi is ezt rá tudnánk bízni. Lehet, hogy meg vagyunk győződve, hogy igazunk van, és a másiknak nincs igaza, és akkor gyalászkodik, de nem gyalászkodással válaszolnánk, hanem oda tennénk Isten elé. Uram, itt van, te látod, te tudod, hogy mi van. Tied a terep, Uram. Milyen felszabadító lenne ez bizonyos helyzetekben, hogyha nem állnánk bele ezekbe a harcokba, hanem hagynánk ezt az Úrnak, aki látja a valóságot, aki igazságosan ítél. Tehát Jézus, nem tudjuk lemásolni a tetteinkkel, szavainkkal, gondolatainkkal, indulatainkkal végképp, de pont erről van szó, hogy arra van szükségünk, hogy rábízzuk magunkat. Hogy bízzunk abban, hogy amit ő mond, meg amit ő tett értünk, az igaz. Ahogyan itt olvashatjuk ebben az ige szakaszban, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Hát hinni azt, hogy ő az én bűneimet is fölvitte arra a keresztfára. Meghalt minden bűnömért. Értem is meghalt. Helyettem, miattam meghalt. És magára vette az én bűneimet, és magára vette az én bűneimnek a következményét, a szenvedést is, amit neki nem kellett volna. Ugye emlékszünk, amikor a bűneset bekövetkezett. Mi lett annak a következménye, hogy tövist hajtottak a növények, és hajtanak, szenvedünk ettől a mai napig. És aztán Jézus, amikor értünk függött a kereszten, akkor ezt a tövist szó szerint magára vette. Tövis korona volt ott rajta. És szabad lehetek a bűneimtől, meggyógyulhatok. És ő nem maradt a halálban, hanem feltámadt és él, és hogyha őt befogadom az életembe, akkor ő uralkodhat rajtam. Akkor ahogyan Pál apostol írja a Filippi levélben, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban. Hát akkor már nem próbálom utánozni, hogy na, igyekszem olyan lenni, mint ő szavaimban, meg tetteimben, hanem egyszerűen beengedem őt, és átadom neki az irányítást. És ő tesz keresztjénné, olyanná, krisztusivá, olyanná, mint ő. Ő mutatkozik meg a mi életünkben. És itt az utolsó vers is erről szól, amikor már az ő uralma alatt van az ember élete, azt mondja, hogy mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Ez a mai nap egyébként az útmutatóban, hogyha néztük, akkor ez a Misericordia Domini-nek a vasárnapja, ami azt jelenti, hogy az Úr irgalmassága. Ugye a Zsoltárból jön ez, hogy az Úr irgalmasságával, kegyelmével, vagy szeretetével tele van a föld. És ezt egyébként így a jó pásztor vasárnapjánként is emlegetik, hogy a jó pásztorhoz, aki irgalmasan, szeretettel fordul hozzánk, ő hozzá tartozhatunk. Nélküle tévegünk, nélküle butaságokat csinálunk, mondunk, gondolunk, nem tudunk normálisan viszonyulni helyzetekhez, meg emberekhez, de hogyha ő őriz, ő vezet, ő uralkodik az életünkön, ha ő a mi pásztorunk, akkor a helyén lehet a mi életünk. És hogyha ő uralkodik, akkor az nem azt jelenti, hogy nincs szenvedés. Ahogyan eddig is erről volt szó, hogy így is, úgy is van szenvedés, csak nem mindegy, hogy miért. És ha ő uralkodik az életünkben, miatta is ér bennünket szenvedés, de ő adni fog erőt ahhoz, hogy ezt el tudjuk viselni, el tudjuk hordozni. És megenged szenvedéseket. Van, amikor meglátjuk, hogy miért engedte meg, hogy azzal nevelt, tanított valamire, formált, megmutatott dolgokat, másoknak segített azon keresztül, hogy látták, hogy mi ezt az Úrral hogyan küzdjük meg. És van, amikor nem tudjuk. Lehet, hogy itt soha nem tudjuk meg egy-egy szenvedésnek a hátterét vagy célját. De azt tudhatjuk, hogy majd ott egyszer nyilvánvalóvá lesznek a dolgok. És azt is tudhatjuk, hogy van egy olyan hely, ahol nincs fájdalom, ahol nincs szenvedés, ahol nincs sírás, és halál sem lesz többé. És ezt a helyet készítette el az Úr számunkra. Hogyha ő benne bízunk, ha hisszük, hogy ez értünk is történt, ha őt befogadjuk, akkor mindez a miénk. És erre hív bennünket a mi Úrunk ebben a szenvedéssel teli világban. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, te látod azt, hogy milyen szenvedés van a mi életünkben, amiből szeretnénk kijönni, szeretnénk attól megszabadulni. Te látod, hogy mivel küszködünk, és te látod azt, Urunk, hogy ezekben a dolgokban a helyünkön vagyunk-e, hogy rád tekintünk-e, vagy csak hordozzuk a bűneinknek a következményeit. Kérünk, Urunk, hogy te szabadíts meg, szabadíts fel bennünket, és kérünk, Urunk, hogy veled hadd tudjuk hordozni a keresztünket. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, kérünk, hogy vezess bennünket. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Vasárnap 3:40-től lesz ima közösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, ugyanott lehet meghallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi hangfelvételeket, és ha valamiért nem működne a philadelphia.luteran.hu, itt a bulletinben látható linken keresztül lehet az élő közvetítést, illetve hát a rádiót is hallgatni abban a helyzetben, ha a honlap nem működik. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Takács Barnabás Tibor testvérünket. Az áróimádságban emlékezünk meg róla, és imádkozunk a gyászolók békességéért. Hirdetem, hogy a hírlevelünk legfrissebb számából vihetünk, és vigyünk is a környezetünkben lévőknek. Hirdetem, hogy április 27-én hétfőn 5 órától lesz majd presbiteri gyűlésünk, amikor is többek között a választói névjegyzéket, zárszámadást, költségvetést fogjuk megtárgyalni. Részletekkel kapcsolatban majd küldjük a e-mailt is a presbiter testvéreknek. A választói névjegyzéket kifüggesztettük a fali újságra. Ebben a törvény szerint azoknak a testvéreknek a nevei szerepelnek, akik az elmúlt évben részt vettek a gyülekezet életében, anyagilag is támogatták, egyházt fenntartói befizetésével vagy adománnyal, stb. Tehát itt lehetne sok mindent mondani. Ennek annyiban van jelentőség, hogyha idén lesz valamiféle választás, ahol szavazni kellene, akkor azok tudnak szavazni, akik benne vannak itt a választói névjegyzékben. Tehát, hogyha meg lehet ezt most tekinteni, és hogyha valakinek ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van, akkor bátran szóljon. Pilis Csabai gyülekezeti hétvégénk május 15-től 17-ig lesz majd. Deák László, kispesti lelkész, és Herkel János, kispesti felügyelő lesz az, aki majd szolgál közöttünk. A hétvége díja 23.000 forint per fő, 14 év alatt pedig 11.500 forint per fő, 3 év alatt pedig ingyenes, és hogyha valakinek támogatásra van szüksége, akkor azt bátran jelezze, tehát erre van lehetőség, senki nem maradjon itthon amiatt, hogy nem tudná befizetni ezt a díjat. A fali újságra kitűztünk egy tájékoztató leírást ezzel kapcsolatban. Jelentkezni már lehet, meg bíztatom is erre a testvéreket, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, ha már tudják, hogy jönnének, mert sokféle dolgot kell itt szervezni az utazás kapcsán is, ugye most is vonattal tervezzük az utazást, abban meg segítenénk a csomagokat vinni, vagy aki nem tud kijutni az állomásra, nekik is tudunk segíteni. Ugyanakkor ebben is majd segítünk, hogy megnézzük, hogy melyik busszal lehet bemenni, és akkor ha többen mennek a gyülekezetből, akkor akár a csomaghordásban is tudunk egymásnak segíteni. Tehát ezeket szeretnénk összehangolni, és kérem ezért a testvéreket, hogy jelentkezzenek. Jelentkezni Eszternél lehet, tehát őt keressük majd ezzel kapcsolatban, lehet már akkor most istentisztelet után, és a részletekkel kapcsolatban pedig majd keressük a testvéreket, tájékoztatjuk a testvéreket. Ha bármi kérdés van, akkor szóljanak. Ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, Magyarország Evangélikus Egyház Technikai Száma 0035, és az alapítványunknak az adószáma is itt van a bulletinben, hogyha valaki ilyen módon szeretné támogatni a gyülekezetet, akkor megteheti. Ugye alapítványról minden évben kell nyilatkozni, ha esetleg van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor kérdezzük meg Anettet. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség szeretettel hívja és várja az érdeklődőket zenés áhítatra ma este 6 órakor az Evangélikus Nagy Templomban. És azt is szeretném hirdetni, hogy Görögszálláson termelt hagyma kapható, egy-egy csomag 300 forintos áron, itt a kiáratnál található, és István, akkor téged keresetnek, akkor felügyelő urat lehet keresni ezzel kapcsolatban. További alkalmakat hirdetem, országos hittanverseny lesz majd most szombaton, imádkozzunk a gyerekekért, hogy ez áldás lehessen, ez a készülés, ez a verseny számukra. Gyülekezeti hétvégét ugye említettem, május 15-től 17-ig lesz, és pünkösd vasárnapja pedig május 24-én lesz majd. Az EKE alkalmak közül családos hétvége április 24-től lesz. Viatorbágyi alkalmak közül női hét kezdődik majd most, hétfőtől, és készülnek testvérek a gyülekezetből is, úgyhogy hordozzuk imádságban a szolgálókat, résztvevőket. És májusban is lesz női hét 18-ától. Tanítvány képző alkalom, ez egy újabb lehetőség Viatorbágyon, ez május 7-től lesz majd. És az OKIT, az Országos Keresztény Ifjúsági Találkozó, ez pedig pünkösd hétfőjén lesz majd. Biblia tanulmányozó hét pedig június 1-én kezdődik. Az egyházmegyei alkalmak közül a Találkozó veled alkalmat hirdetem. Május 9-én lesz itt Nyíregyházán, így készüljünk erre az alkalomra, és már lehet regisztrálni, és ezt is jelezzék a testvérek, hogyha készülnek erre az alkalomra, itt is az utazásban is tudunk segíteni, bár most nem kell messzire menni, tehát szóljanak a testvérek, hogyha szívesen jönnének erre az alkalomra. Az imádság lista itt van előttünk, hordozzuk azokat a testvéreket, akik valamilyen oknál fogva föliratkoztak erre. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az záró imádság előtt a 328-as ének első versszakát énekeljük.
Szelek szállt.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és annyira szeretsz, hogy egyszülött fiadat értünk is adtad, hogy meghaljon értünk a kereszten. Köszönjük, hogy ő feltámadt és él. Köszönjük, hogy rá tekinthetünk, és köszönjük, hogy vele élhetünk teljes életet. És köszönjük neked, Urunk, hogy te a mindennapos, hétköznapi dolgainkban is útmutatást adsz, ahogyan ebben az igében is, hogy hogyan viszonyuljunk helyzetekhez, hogyan viszonyuljunk a vezetőkhöz, a szenvedéshez. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjunk rád figyelve élni, és hogy ne csak az ünnepnapokon kerülj a szemünk elé, hanem a mindennapokban is te legyél előttünk. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le a mi családunkat, szeretteinket, házasságunkat, gyermeknevelésünket. Kérünk, Urunk, hogy adj ebben szeretetet, türelmet, békességet, mindazt, amire szükségünk van. És add, Urunk, hogy tudjunk bocsánatot kérni, tudjunk megbocsátani, hogy tudjuk rendezni a dolgainkat veled és egymással. Köszönjük neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a gyermekeket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a gyülekezetünkben is sokan vannak, gyermekek, fiatalok. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket, őrizd meg őket. Most is add, hogy amikor készülnek a szolgálatra, akkor ezt a te dicsőségedre tudják tenni. Gyermekek is, fiatalok is. Kérünk a konfirmandusokért. Köszönjük neked, Urunk, a tegnapi konfirmandus kirándulást, hogy olyan sok jót tapasztalhattunk. Kérünk, hogy hadd maradjon meg az elhangzott ige az ő szívükben. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy vannak különféle alkalmaink itt a gyülekezetben, amikor hallhatjuk a te igédet. Kérünk, hogy te készíts fel a szolgálókat, és add, hogy nyitott füllel, nyitott szívvel tudjunk itt lenni. És köszönjük a szolgálatokat, amik jelen vannak a gyülekezeteinkben. Kérünk, Urunk, hogy te adj ezekben is bölcsességet, te adj munkatársainknak erőt és vezetést a mindennapokban. És köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád az irodai munkálatokat is. Kérünk, Urunk, hogy adj ebben is erőt, és add, hogy itt a zárszámadásban, költségvetésben is minden rendben lehessen, és kérünk, hogy áld meg a presbitériumunkat is, hogy rád figyelve tudjunk döntéseket hozni. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt rád bízhatjuk, és a kezedbe tehetjük le. És Urunk, te látod azt, hogy kik vannak körülöttünk, akik betegségekkel küszködnek. Kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást, te adj nekik enyhülést, te adj nekik békességet, és add, hogy veled tudják ezt megküzdeni. És Urunk, előtted lehetnek a gyászoló testvérek is, és amikor most Takács Barnabás Tibor testvérünkről emlékezünk meg, akkor kérünk értük, hogy te adj nekik vigasztalást, és azt a békességet, ami sehol máshol nincs ebben a világban. És hálát adunk neked mindazért, Urunk, amit elhunyt testvérünkön keresztül adtál az ő szeretteinek, az ő környezetének. És köszönjük neked, Urunk, hogy benned bízva haladhatunk tovább életünk útján, és tőled kérhetjük azt, hogy te vezesd azokat tovább, te vidd tovább, akik most a gyász fájdalmával kell, hogy megküzdjenek. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a mi szabadítónk, és kérhetünk azokért, akik valamiféle függőségben élnek. Te látod, hogy mennyien vannak az alkohol rabságában, vagy kábítószer, vagy játék, mobiltelefon, gyógyszer, vagy a pornográfia függőségében. Urunk, kérünk, hogy Te adj ezekből valódi szabadulást, és add, Urunk, hogy akiknek el kell jutniuk majd most a dömösi gyógyító hétre, hadd lehessenek ott, és hadd éljék meg a Te valódi szabadításodat. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a börtönben levőkért is, add, hogy megismerhessenek Téged is, és ezáltal gyökeresen megváltozhasson az életük. Urunk, előtted hordozzuk az imádság listán levőket. Kérünk mindnyájukért, Te látod, hogy ki milyen helyzetben van. Urunk, most eléd hozzuk Misit is, aki ezt a balesetet szenvedte, hogy Te erősítsd őt továbbra is. Hálásak vagyunk Neked azért, Urunk, hogy gyógyul, és kérünk, Urunk, hogy Te formáld őt lelkileg is ebben a helyzetben, hogy minél inkább benned tudjon bízni. És hálásak vagyunk Neked, Urunk, azért, hogy a gyülekezet többi részét is a kezedbe tehetjük le, görögszállási, kisvárdai testvéreket. Köszönjük, hogy készülhetünk a közös alkalmakra, így a gyülekezeti hétvégére is, ennek a dolgait is a kezedbe tesszük le, Urunk. És rád bízzuk egész egyházunkat, kérünk a teológusokért, kérünk azokért, akiket ott szeretnél látni, hogy Te hívd el őket. És kérünk a vezetőinkért, presbiterekért, felügyelőkért, lelkészekért, esperesekért, püspökökért. Áld meg, Urunk, a szolgálatukat. És kezedbe tesszük le, Urunk, az Eke szolgálatát, a Biatorbágyi szolgálatot, az EMO-nak is a szolgálatát. Köszönjük, hogy ezeken a szervezeteken keresztül is Te építed az országodat. És testvérgyülekezetünket is kezedbe tesszük le Norvégiában, Dániában, Amerikában is. Kérünk, hogy őrizd őket és vezesd őket. És köszönjük, Urunk, hogy egész országunkat rád bízhatjuk, és a világi vezetőinkért is kérhetünk. Kérünk, Urunkat, hogy bölcsek lehessenek, hogy tőled kaphassanak útmutatást, vezetést, hogy szerinted való jó döntések születhessenek, amelyek országunk javát szolgálják. Köszönjük Neked, Urunk, hogy így állhatunk előtted, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett 328-as éneket énekeljük tovább.
vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.